Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az evangelizációs sorozat utolsó ige szakaszát, amely megírva található Jelenések könyvének harmadik fejezetében, a 7. verstől olvasom. Most először csak a 13. versig, aztán utána majd a 14. verstől olvasom a 22. versig. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely eljön az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomába, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Uram, a te igéd lélek és élet, áld meg, hogy számunkra is azzá legyen. Amen. Szeretett testvéreim, különös hét levél ez, és most az utolsó előtti levelet olvastam, a 6. levelet, amely Filadelfiába szól. Ez a Filadelfia egy pergamomi közösség által alapított helység, tulajdonképpen úgy, ahogy a Zombából itt alapították orosházát, itt is alapítanak egy teljesen új várost, és a királyt, király testvérét nagyon szerető ember volt, és ezért nevezik el ember szeretetnek, Filadelfiának ezt a várost, testvér szeretetnek, Filadelfiának ezt a várost. Innen kapja a nevét, és ebben a városban is korán megalakul a keresztény gyülekezet. Ez egy olyan gyülekezet, amely ellen Jézusnak különösebb panasza nincs, hanem ígéretek sokasságát említi számukra, ha megtartják mind azt, amelyet kaptak, ajándékul kaptak. Hát először is egy nyitott ajtót kaptak. Ez sokan nem igazán értik, tulajdonképpen a nyitott ajtó valójában Jézus Krisztus. Mondja is a János 10-ben, én vagyok az ajtó. Milyen ajtó és hova nyílik ez az ajtó? Testvérek, ez az ajtó a kegyelemre, és egyúttal az Isten országába nyílik. Tudnilik, ez az ajtó dörögve becsapódott akkor, amikor az első ember Pál fellázadva Isten ellen vétkezett a paradicsomba, emlékezzetek, csak Isten kitiltja az embert a paradicsomból, ott a lángpalossal álló angyal, és nem mehet vissza senki. Zárt az ajtó. Ezt mindig elfelejti a mai modern embernek ilyet mondani, hogy ő valahova nem mehet be. Hát ezen felháborodik, mert a kirekesztés az önmagában is rettenetes gondolat, de valóban kirekesztetett az ember az Isten országából. Ha tetszik, ha nem. A mai ember is. És még a zsidók is, akik itt tulajdonképpen nagyon furcsán szerepelnek ebben a részben, és hogy a gyülekezet lábai elé le fog borulni néhány zsidó, akik majd elfogadják tulajdonképpen Jézus Krisztus messiásuknak. Olyan megdöbbentő ez a kép is, de majd mindjárt kitérek rá, hogy ez miért olyan nagy probléma, és hogy kell ezt értenünk. Maradjunk egyelőre annál, hogy Isten nyitott ajtót adott, de nem csak a philadelphiai gyülekezetnek, hanem tulajdonképpen mindazoknak, akik Jézus Krisztuson át akarnak bemenni. Nagyon érdekes, hogy a kulcsok hatalmáról van itt szó. Eljákim, aki az Ézsaiás 22:22-ben szerepel, és ott az Úr mondja neki, hogy neki adja a Dávid házának, Jeruzsálemnek a kulcsait. Ez a kulcs tulajdonképpen bizonyos értelemben a hatalom jelképe. A megnyitható Isten országának a hatalma. És nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus a tanítványait hatalmazta fel a kulcsok hatalmával. Ugye nagyon sokan félreértik, hogy Péter apostolt a mennyország portásának képzelik, ez még viccnek is rossz, mert nem erre kapott ő felhatalmazást, hanem ő itt nyithatja ki a mennyek országának kapuját. Érdekes, aztán olvastuk a jelenések könyvének elején, hogy Jézus pedig azt mondja, az ő kezébe a halál és a pokol kulcsa van. Tanítványok kezében meg a mennyek országának, a kapujának a kulcsa van. Milyen kegyelem, hogy Jézus Krisztus kezében van a pokol és a halál kulcsa, és milyen drága dolog, hogy adott nekünk nyitott ajtót. Komolyan kellene venni, nem mehet oda be senki alanyi jogon. Még a zsidó emberek se, akik azt gondolják, hogy ők Isten választott népe. Ők sem mehetnek be alanyi jogon. Jézus azt mondja a zsidóknak, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, bűneitekben haltok meg. Tehát világosan meg kell érteni, hogy mi is ez a nyitott ajtó akkor. Hát testvérek, a bűnbocsánat, a kegyelem, attól nyílik ki az ajtó. Semmi mástól. Hiszen a bűn miatt csapódott be, és csak a bűnbocsánattól nyílik ki ez az ajtó. Sehogy máshogy nem lehet bemenni az Isten országába. Senkinek. Csak kegyelemből, hitáltal, a bűnbocsánat útján. És ezt az ajtót azért Jézus Krisztus nyitotta ki, így is mondanám, azért ő az ajtó, azért csak rajta keresztül lehet bemenni az Isten országába, mert ő engesztelő áldozatot mutatott be az én bűnömért és a te bűnödért, és aki ezt elfogadja, annak megnyílik az ajtó. Aki ezt nem fogadja el, soha nem megy be az Isten országába. Háboroghat minden demokrata, akkor sem megy be az ember az Isten országába. Csak így, csak ezen az ajtón át lehet belépni, és ezt a kulcsok hatalmát Péter apostol forgatta is, csak az ember nem veszi sokszor észre, ami nyilvánvaló az előttünk. Gondoljatok az első pünkösdre. Akkor nyílt meg a zsidók előtt az ajtó. A pünkös csodájában az egész zsidóság előtt tulajdonképpen megnyílt volna az ajtó, csak nem ment mindenki be. De a pünkösdi gyülekezet bement, amikor megnyílt az ajtó, és ott 3000-en tértek meg. Aztán utána olvassuk, hogy ott szolgálnak a diakónusok Samáriába, a kevert nép között, a vegyes nép között, és aztán lemegy Péter és János, és megnyitják az ajtót, és kitöltetik rájuk a Szentlélek. Tudnélik, addig se pünköst nem történt volna meg, se ez a samáriai nagy megtérés nem következett volna be, ha Jézus nem áldoz a mi bűneinkért. A harmadik, amikor a pogányok előtt nyitotta meg Péter az ajtót, a Kornélius házába. Hiszen ott mondja, most értem meg igazán, hogy Istennek kedves minden nép közül az, aki tiszteli, aki féli őt, és az igazságot cselekszik. Azt mondja Péter, most értem meg igazán, hogy miért kell ezt az ajtót most kinyitni a pogányok előtt. Mert ő előttük kedves minden nép. Itt a zsidókról, ahogy itt ír az ige, ez egészen kemény, hogy most milyen értelembe kell leborulni a gyülekezet előtt. Hát nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Őnekik is el kell fogadni Jézus Krisztust. Azt az Urat, akit ők már vártak, csak nem fogadták el némelyek. Némelyek pedig elfogadták. Nagyon szeretnék idézni valamit a Talmudból, mert sokan nem tudják, hogy a zsidóságban milyen világos igei látás volt Jézus Krisztus előtt már arról, hogy ki is ez tulajdonképpen a Messiás, és ki a Krisztus. Hadd olvassam fel ezt most, ezt a talmudi idézetet, ami arról szól, hogy hogy is látták ők, ki is ez a messiás, ki ez a Krisztus, aki majd eljön. Azt írja Rabbi Akiba, hogy a Metatron az Úr angyala, lényegében azonos a magasságos Istennel. A Midrásban így olvashatjuk. A Metatron az az angyal, aki a színről színre látás fejedelme, a törvény fejedelme, a templom fejedelme, a bölcsesség, az erő, a dicsőség fejedelme magával, a messiással, a szövetség fejedelmével azonos. Hát gyönyörű megfogalmazás, és sokan el is fogadták, sokan nem. És amikor a keresztények között felütötte a fejét, hogy lenézzék a zsidókat, akkor ugye olvassuk a Róma 9.11. rész, 9-től 11-ig Pál világosan kifejti, hogy mi nem emelhetjük fel a szavunkat a zsidóság ellen, hiszen azt mondja, ha a természetes ágakat kitörte az Isten, vigyázz ne, hogy téged is kitörjön. Tehát tulajdonképpen az ígéretek, az Ábrahámnak adott ígéretekbe gyökerezik az, a messiási üzenet, a krisztusi üzenet, és valójában, ha zsidó valaki, ha nem, el kell fogadnia ezt az egyetemes megváltót, aki kinyitotta számunkra az ajtót, nyitott ajtót adott nekünk, és meddig van nyitva ez az ajtó, amíg Jézus vissza nem jön. A kegyelem korszaka, amíg nyitott ajtót adtam eléd, azt mondja az Úr, és valóban nyitott ajtó van előttünk, akár zsidók, akár pogányok vagyunk, mármint az eredetünket nézve, a származásunkra való tekintettel, de mindenkinek Jézus Krisztus által van bemenetel. Jézus így mondja az igében saját magáról, hogy senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Csak is, kizárólagosan. Tehát nincs kerülőút, nincsenek más utak, egyetlen út van a megváltás, és csak azért, mert ő szerezte meg bűneink bocsánatát. Tehát a kulcsok hatalma, amikor erről hallunk, azt jelenti, van bűnbocsánat. Nyitott ajtót adott elénk az Isten. Mindenki elé. Aki ezzel élni akar. És ezt írja az a hatalmas, akit így mondja, hogy szent, az és igaz. Ugye szentnek nevezi Jézus Krisztust, mert Isten, és igaznak itt azt a szót használja, amelyik a valóság értelmében használja. Ahogy délelőtt is említettem az Isten tiszteleten, hogy nem egy elképzelt Isten, hanem a valóságos, egy igaz Isten, a szent, aki által mehetünk az Atyához. Tudok cselekedeteidről, és mégis ugye íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet. Tessék figyelni, milyen fontos ez, és nem tagadtad meg az én nevemet. Milyen nagyon fontos, ez a megtartatásunk, hogy megtartjuk az ő igéjét. Mert ugye mindig van ám a szövetségnek két oldala van. Ugye beszélünk az Ószövetségről, Új Szövetségről, ennek mindig két oldala van. Az egyik oldal a kegyelem oldala, ami az Isten oldala, de van nekem is oldalam. Így mondja már az Ószövetség megkötésekor az Úr azt mondja, ha engedelmesen hallgattok az én szavamra, akkor én a ti Istenetek leszek. Ez az én oldalam, az engedelmes ige hallgatás, hallgatni az ő szavára. Ez az én oldalam. A másik oldal egy nyitott ajtó, a kegyelem ajtaja. És aztán láthatjuk, hogy milyen fontos, hogy megtartsuk, és higgyünk az ő nevében, és akkor minden rendben van. Akkor jön a megtartatás, azt mondja az Úr, hogy eljön a kísértés erre az egész világra, a kísértés órája. Tudjátok, a tanítványoknak is eljött a nagy csütörtök éjszaka, a nagy megpróbáltatások ideje, amikor kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, és az utolsó idők nagy kísértése, aminek vihar felhői így gyülekeznek a fejünk fölött, és onnan jön a kísértés, ahonnan nem várjuk. Az embereket a sátán azért fogja megtéveszteni, mert közben eltorzul a Krisztus képünk. A zsidóság tragédiája pontosan az volt, hogy nem ragaszkodtak a kijelentett igéhez, nem ragaszkodtak a Biblia Krisztus képéhez, mert aki ragaszkodott, az megtartatott, azt felismerte, az rájött, hogy ő az. Aki pedig a saját elképzelése szerint valami világi megváltót várt, az nem tudta elfogadni a bűnökért érkező, a bűnt rendezni érkező Krisztust, hanem egész mást várt. Hát ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, most sem lehet más kapukon bemenni. Sok-sok irányzat van, és sok ostobaságot beszélnek úgynevezett keresztény emberek. Én itt szoktam sokszor nevezni őket, hogy keresztény guruk, akik megtévesztenek embereket. Rettenetesen megtévesztenek. Olyan dolgokat ígérgetnek, amire semmi ígéret a Bibliában. Olyan evangéliumot hirdetnek, ami nincs a Bibliában. Fel kell ismerni ezeket. Ha ragaszkodunk az igéhez, nem fogunk eltévedni. És megtart minket az Úr a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a Földön laknak. Tartsd meg, amit van. Ugye milyen drága dolog, hogy van mit megtartanunk. Van Bibliánk, van igénk, mindenkinek a szívében ott vannak isteni ígéretek. Olyan sokszor látom, hogy egészen eltávolodott emberek, akik már olyan messze mentek, hogy már azt se hiszik, hogy van Isten. És egyetlen ige megfordítja őket. Egy eszébe juttatja az Isten a konfirmáció igéjét, és megfordul a szívük. És könnyes lesz a tekintetük, mert megragadja őket újra az az Isten, aki szereti őket. Igen, ilyen Istenünk van, aki megtartó Isten. Nem abba kell hinni, hogy na majd én megtartom magamat, mint Péter apostol, mert annak nagy bukása vége. Ő tart meg, és ez a megtartatás az örökké valóságra való megtartatás. Hát persze nem csak akkor lesz kísértés, amikor mielőtt visszajön Jézus az antikrisztusi korban, hanem, mint lelkész, sokszor látom, milyen óriási kísértés az embereknek. Egy-egy tragédia. A halál közelette. Milyen óriási megpróbáltatás maga a halál gondolata, hogy azon nekem át kell menni, hogy mi is van utána. Óriási kísértések ezek. De hát, aki Jézus Krisztus szereti, az megtartatik. És azt megtartja ő. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, az oszloppá teszem az én Istenem templomába. Testvérek, ez egy kép megint, amit tulajdonképpen a zsidó templomban gyakorolták azt, hogy ha egy főpapnak letelt a hivatali ideje, akkor egy oszlopra, a templomba egy oszlopra felvésték a nevét, szolgált idejét, és bekerült tulajdonképpen az Isten templomába, mint egy oszlopra, tehát megörökítették a nevét, és ez a kép azt akarja mondani, hogy örökké való életed van, ott az Isten templomába, a mennyországban van örök életed. Ez a drága ígéret adatot nekünk. Aztán ugye itt vagyunk mi egy olyan világban, amelyik nagyon hasonlít a régi római korra, annyiban rosszabb a mai helyzet, hogy akkor csak inkább a felső körökben volt az a romlottság, ami most áthatja tulajdonképpen a teljes társadalmat itt Európába és szerte a világon. Mégis van egy hatalom, amelyik legyőzi a bűnt, amelyik megszabadít, amelyik igazi megváltást ad az embernek. Lehet bármilyen rossz világ körülöttünk. Jézus Krisztus hatalma mindennél nagyobb. Mindennél nagyobb. Csak rajtad múlik. Csak rajtad múlik, hogy elfogadod-e ezt az uralmat a te szívedre nézve. Hagyod, hogy kitisztítsa, hagyod, hogy megszabadítsa, és akkor győztes életed lesz. Hadd olvassak fel egy prédikáció részletet. Nagyon szeretem Jó Sándort, aki A pasaréti református gyülekezetnek volt a lelkésze egészen 1970-ig, én személyesen is hallottam őt igét hirdetni, nem is egyszer, és egy prédikációjából egy részletet olvasok. Tudnélik, a győzelem kérdése. Hogy lehet győzni? Példának hozza Júdást, aki ott volt Jézus Krisztus kiválasztott 12 tanítványa között, és mégis elveszett. És ezt magyarázva a következőt mondja. Ki merte volna elképzelni, hogy ez a tanítvány, aki ilyen fontos pozíciót tölt be a többi között, ez lesz a ruló? Lám, ezen a végzetes estén is ott ül szembe az Úrral egy asztalnál vele. A kezéből kapta a falatot, és íme azt olvassuk, az pedig mielőtt a falatot elvevé, azonnal kiment vala, és akkor pedig éjszaka volt. De milyen sötét éjszaka! Szájában még ott van a Krisztustól kapott falat, és ő már a legrettentőbb sötétségben van. Egyedül, útba a pokol felé. Tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogy nem elég csak templomba járni, úrvacsorát venni, együtt lenni Krisztussal, megbizatást vállalni az ő közelségében, imádkozni, Bibliát olvasni, hanem a szívbe is be kell engedni őt. Az uralma alá is oda kell adni az embernek magát, sokáig együtt lenni Jézussal, és nem dönteni, nem meghódolni előtte. Ez nagyon veszélyes játék, amely végzetes lehet. Hallani, ismerni az Urat, és mégsem követni őt. Hozzátartozni az ő környezetéhez, és mégsem fogadni el megváltóul. A Krisztustól kapott falattal kimenni a bűn sötétségébe, ez az a lejtő, amelyen Júdás is elindult, amely tehát Krisztus mellől is a pokolba visz. Rettenetes szavak ezek, de nagyon igazak. A magam életében megéreztem, mit jelent elindulni egy lejtőn, amikor nem ő tart, amikor nem ő az Úr a szívem felett, mikor mindent tudok, oda tartozok, övé vagyok, mégsem döntöttem, mégsem a Krisztus az Úr a szívem felett, nem ő a király. És tulajdonképpen, amit most tovább olvasok, a Laodicea beli gyülekezethez írott levelet, innen folytatom majd. A Laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen és a hű és igaz tanú az Isten teremtésének a kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelem. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyítóért, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem, igyekezz te át és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tulajdonképpen a baj itt kezdődik, hogy nem, ha nem Krisztus a szívem felett az Úr, hanem tulajdonképpen már megy ez nekem. Én már nagy hívő vagyok, megy ez nekem már magától is. És igazából ezt persze nem fogalmazza meg egy keresztény ember, de valójában a gyakorlatban nagyon sokszor így alakul. És itt is szó van egy ajtóról, egy olyan ajtóról, aki előtt áll valaki és zörget. Egy olyan ajtóról, amelyik most a szíved ajtaja, ahova be kellene fogadni és engedni az Urat, hogy ő legyen az Úr, hogy veled együtt lehessen, hogy vele vacsorálhass, azt mondja. És ez a laodiceaiak azt mondják magukról, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Ez a legrettenetesebb dolog. Wilhelm Busch azt mondja a 60-as években Németországban, hogy bárcsak visszajönnének azok az idők, Amikor a bibliaórás helység ajtaját a katolikus szerzetes rend faláról leszakított kereszttel ütötték és verték és üvöltöttek és gyalázták a hívőket. Miért mond ilyet egy lelkész? Azt mondja, mert nincs rettenetesebb dolog a közönynél. Az ellenséggel lehet mit kezdeni, a közönyös emberrel semmit. Ez a langymeleg állapot, amikor engem már nem érdekel semmi. Én meggazdagodtam, én keresztény vagyok, nekem ott van a bérelt helyem a mennybe, ha egyáltalán van mennyország, mert aztán ide jutunk a végén, de nem így van. Olyan csodálatos, ahogy a 73. Zsoltárban olvassuk, hogy nincsen senkim rajtad kívül a mennyben. Igen, nekünk van valaki a mennybe, és ha őt befogadod, akkor vele együtt mész a mennybe. Meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És aztán azt mondja, Úr, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás és a szegény, a vak és a mezítelen. Ez a Laodicea arról volt híres, hogy a világ leghíresebb szemgyógyító kenőcsét ott gyártották. Aztán tessenek látni, ezért mondja nekik az Úr Jézus, hogy védj tőlem, szemgyógyító írt, és kent be a szemet, hogy láss, hogy meglásd, hogy milyen állapotban vagy, hogy mezítelen vagy, védj tőlem fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék ki mezítelenséged, rúdságom. Gyönyörű képek ezek, amiben Jézus ugyanazt mondja el, és milyen szánalmas, mikor mi azt gondoljuk. Hadd mondjak el egy kis történetet. Németországban történt. Zörgetnek a lelkészi hivatal ajtaján, a lelkész mondja, tessék, bejön egy indulatos hölgy, és rögtön azzal kezdi, lelkész úr maga, miért nem akarja az én unoka húgomat megkonfirmálni? Lelkész megkéri, hogy először üljön le, aztán mindent megmagyaráz. Aztán elmagyarázza, ne haragudjon. Hát ez a kislány szellemi képességei. Hát a kisegítő iskolába is az utolsó. Hát nem vagyok képes vele egy sort megtanítani a Zsoltárból, egy éneket se, hát még a kátét. Hát hogyan konfirmáljam? Erre az asszony azt mondja, ez a kislány az egész életünket megfordította, az egész ház életét megfordította. Én egy vendéglős vagyok. Mi borzasztó életet éltünk. Meghalt a húgom, és oda fogadtam ezt a kislányt. De nem volt helyünk. A két szolgáló lány közé fektettem le. De este letérdelt és imádkozott. Azt mondta, Istenem, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Aztán lefeküdt és aludt. A két lány harsányon kinevette. Másnap reggel a kislány felébred, megint elmondja. Uram, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Kigúnyolták, kinevették ezek a lányok. Aztán este, mikor újra elmondja, mert más nem tudott, újra elmondja, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. És az egyik lány megint elkezdi a nevetést, másik rászól, ne neves. Hát nem erre volna nekünk szükségünk? Neked talán nem. És a két lány, a két kocsmai felszolgáló lány elkezdi imádkozni ennek az együgyű kislánynak az imádságát. Az 51. Zsoltárból. Uram, tiszta szívet teremts bennem. Pár nap múlva mondja az asszony, észreveszem, hogy ez a két lány hogy megváltozott. Kérdezem tőlük, veletek meg mi történt? Aztán azt mondták, ha itt meg nem változik a vendéglőbe a légkör, akkor bizony más helyet keresünk. Hát ettől nagyon megijedtem, aztán én is elkezdtem imádkozni. Most pedig tessék elképzelni, a férjem, a vendéglős minden reggel áhítattal kezdi. Gondoljátok el, hogy megváltozott körülöttünk a légkör. Azt mondja a lelkész, asszonyom, konfirmálni fogom ezt a kislányt. Igen, miután ő konfirmált másokat. Most a gazdagok, a szegények, szegény gazdagok, vagy gazdag szegények. Ugye, milyen csodálatos a mi Istenünk. Aki azt mondja magáról, hogy meggazdagodtam, annak az a vége, hogy kilátszik az ő mezítelenségének rúdsága. Előjön az óemberem. Hányszor tapasztalom, testvérek? Amikor úgy előjövök én, akkor kilátszik, hogy milyen vagyok én. De amikor az új élet ruhájába járok, amikor felöltözöm az új embert, akkor eltakarja az én természetem mezítelenségének rúdságát. De ez nem megy másképp. Ez nem megy másképp, mint ahogy az Úr Jézus mondja. Ott állok az ajtó előtt és zörgetek. Aki megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok. És ő én velem. Ez a legbensőségesebb kapcsolat. A keleti ember számára ez volt a legbensőségesebb kapcsolat, a közös vacsora, a közös étkezés, a közös asztal, és az Úr Jézus közös asztal közösséget vállal azzal, aki megnyitja az ajtót. Persze, van ennek az ajtónyitásnak egy veszélye. Ő csak Úrnak fog bejönni az életünkbe. Ő csak Úr, mert ő Isten. Őt másképp nem fogadhatom be. Ő nem házi cselédnek jön. Annak jött, amikor szolgált a bűneinkért. Most pedig Úrnak akar belépni az életembe, hogy én szolgáljak neki. És ennél boldogabb és gyönyörűbb dolog nincs, mint a világ teremtő Istennek szolgálni. Ezt mondja itt, aki a teremtés kezdete. Milyen csodálatos dolog, hogy a világ teremtő Isten azt a közösséget vállal veled. A szívedbe költözik. És ezt másutt is elmondja az ige, és ezzel akarom befejezni. Jézus azt mondja a János 14-ben. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Igen, aki megtartja az én igémet, aki szeret engem, annak a szívébe beköltözik a Szent Háromság, egy igaz Isten. Ezt ígéri Jézus, ezt mondja itt is. Igen, befogadjuk-e őt? És nem kis döntésem ezt, testvére. Én tudom, megküszködtem, ahogy elmondtam, de ez a boldogság titka. Ez a boldogság titka. Ez a teljes élet titka. Teljes öröm van nálad, mondja a Zsoltáros. Igen. Ez a boldog, drága, örök élet titka. És ez a gyülekezet, amelyik nem tudjuk miért ragadtattál így magát, hogy nagyon meg volt magával elégedve, hogy meggazdagodott, és miért kellett neki így eltávolodni, ennek a gyülekezetnek mit mond az Úr? A legnagyobb szeretettel mondja, hát ott zörgetek a szíved ajtaján, hát nyisd ki az ajtót, és még a hogy megfenyítem, akit szeretek. Hát tényleg ez a szeretet, hogy megfenyít. Hát azt mondja az ige, ha fenyítés nélkül valók vagytok, akkor fattyak vagytok és nem fiak. Mit jelent ez a megfenyít? Nagyon sokszor semmi mást, mint amiatt a samáriai asszonnyal tett az Úr Jézus. Öt férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed. Ez volt a fenyítés. Eszébe juttatta a tönkretett életét. Vagy sokszor még ennyit sem mond. Csak azt mondja, eredj el és többé ne vétkezzél. Mert az ő szentségének jelenlétében mindig eszünkbe jut a bűn. Hát legalábbis én így élem meg. Ha vele találkozom, akkor persze mindig eszembe jut, hogyha vétkeztem. Így volt Péter is, így voltak a többiek is. De amikor őt befogadott, akkor elveszi a bűnt, és a lelkiismeret furdalást felszabadít, boldoggá tesz, boldog öröm része azoknak. Mert testvérek, a világ másképp akarja elintézni a bűnt. De úgy nem lehet. Német fiú írja le a történetét, olvastam. Nagyon rossz viszonyban volt az apjával. Az apja egy rabiátus ember volt, kicsit goromba is, igen rossz viszonyban volt az apa a fiúval. És felnőtt korában se tudott ettől a nyomorúságos kapcsolattól szabadulni, feloldódni. Pszichológushoz ment el, mert úgy érezte, ez okozza az ő lelki zavarait, és a pszichológus azt mondta, igen, ez okozza a lelki zavarait, bevitte egy szobába, ott volt egy bábú. Mondta neki, na képzeld magad elé, ez az apád, töltsd ki rajta a gyűlöletedet, a dühödet, rúgd, vágd. És ez a szerencsétlen fiú megtette. Hazament, azt mondta, olyan mélységbe zuhantam, olyan iszonyatos lelki furdalás ragadott el, amit úgy éreztem, nincs bocsánat. Aztán megtalálta Jézus Krisztusnál a feloldozást, a bocsánatot, ki tudott békülni az apjával. Hát így kell megoldani a bűneinket. Így kell megoldani a nyomorúságainkat. Dehogy, egyáltalán nem így. Nyitott ajtót adott elénk. És tessék elhinni. Sok mindent mondanak, hogy honnan vannak a fóbiáink, meg a lelki gyötrelmeink, meg a lelki zavaraink, meg miért kell gyógyszert szedni. Tessék elhinni. Csak azért, mert tele vagyunk bűnökkel. Csak azért. Ahogy József Attila olyan nagyon drasztikus képpel azt mondja, hogy ránk rakódik, mint a guanó. És ha ezt nem takarítjuk el, hát megfulladunk. Imádkozzunk. Uram, olyan jó, hogy befogadhatunk téged, hogy te ott zörgetsz minden nap a szívünk ajtaján, minden ige, minden, amit te szádból ered. Arra készted bennünket, hogy nyissuk meg előtted az ajtót. Bocsáss meg a mi számítgatásainkat, a mi félelmeinket. Megvalljuk, Uram, hogy bizony sokszor félünk tőled. Félünk átadni neked a kormányrudat. Félünk attól, hogy mi lesz ennek a következménye. Mit kell átrendezni az életünkbe, hogy nem élhetünk úgy, ahogy eddig éltünk. Ismered ezeket a szorongásainkat, Uram. Kérünk, hogy old fel bennünk ezeket. Add, hogy el ne hitessen bennünket az ördög, hanem igazán tudjunk benned hinni, hogy te a legjobbat akarod, és meg is teszed. Áldunk azért, hogy a legcsodálatosabb evangéliumot adtad nékünk. Áldunk, Uram, ezért, és köszönjük, hogy nincs nagyobb evangélium, mint hogy van nyitott ajtó, van bűnbocsánat, van kegyelem. Amen.